A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A Fidesz-KDNP nyerte a tegnap megszervezett országgyűlési választásokat Magyarországon. A leadott szavazatok több mint 91%-ának összesítése után a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a kormánypártok mandátumainak száma eléri a 135-öt. Az ellenzéki összefogás nyomán létrejött szövetség 56 képviselőt küldhet a parlamentbe. Ugyanakkor meglepetésnek számít, hogy a Mi Hazánk mozgalom is jelen lesz az országgyűlésben 7 képviselővel. Bár pontos adatok még nincsenek, de az előzetes adatok szerint a határon túli magyarok is nagy számban vettek részt az április 3-ai választásokon, amelyel egy időben gyermekvédelmi népszavazást is szerveztek. A tegnapi nap eseményeit, a választások és a népszavazás nem végleges eredményeit értékeljük mai műsorunkban. Itt vannak velünk Sükös Levente újságíró, akit Budapestről kapcsolunk telefonon, illetve szintén telefonon Ambrus Attila újságíró, a Brassói Lapok főszerkesztője. Továbbá a műsor során itt lesznek velünk Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője Tóth László, Hargita megye tanácsának elnöke Borboly Csaba és Maros megye tanácsának elnöke Péter Ferenc is. Tisztelettel köszöntöm először is Sükös Leventét Budapestről. Szervusz Levente, jó napot kívánok!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
A közvéleménykutatók is nagyon óvatosak voltak a választások előtt, nem igazán tudták biztosan mérni a választás lehetséges kimenetelét, idehaza is mindenki úgy értékelte, hogy az ellenzék győzelmétől a Fidesz kétharmadáig minden benne van ebben a választásban. Így látták ezt Budapesten is? Így láttátok?
Igen, az elemzők is... Hát nagyon óvatosak voltak, valóban nagyon kiélezett volt a helyzet, és utolsó pillanatig bármi történhetett helyzet volt, bármi történhet helyzet volt, de az az igazság, hogy engem személyesen meglepett végül is az eredmény mértéke, tehát ez a kétharmad, ez nem volt benne a pakliban most pestiesen szólva, legalábbis én nagyon nem éreztem biztosnak a kétharmadot. Valóban az a helyzet, hogy nem voltak fölkészülve erre a hatalmas méretű győzelemre egyik oldalon sem, véleményem szerint, sem a kormánypárti oldalon, sem az ellenzéki oldalon. És a lényege szerintem a véghajrának a háború vagy béke. Tehát szerintem ez volt, ami eldöntötte végérvényesen, hogy ez az eredmény született. És ami nekem leginkább az elemzések alapján lejött, hogy az emberek tényleg azt mondták, hogy nagyon komoly a veszély, hogyha az ellenzék győz a háborúba való belesodródásba, és ez valós veszélynek látszott, úgy tűnik a választók számára.
Ambrus Attilát is tisztelettel köszöntöm. Szervusz Attila, a számodra is meglepetést okozott ez a mértékű győzelem a Fidesz részéről?
Igen, hiszen emlékeztünk arra, hogy egy korábbi választáskor Orbán Viktor kénytelen volt kijelenteni, hogy sokan voltunk, de nem elegen. Tehát ez benne volt a levegőben, de a közvéleménykutató intézetek azok ismét megbuktak. Ezt a 18%-os előnyt, amelyet a Fidesz elért, egyik sem prognosztizálta.
Azért mentségükre legyen szólva, nem is nagyon hoztak nyilvánosságra semmit.
Hát azért voltak enyhe utalások. Igen. Ugye a Fidesz-párti közvéleménykutató intézetek azok igyekeztek azt szolgálni, hogy minél többen menjenek el szavazni, tehát nem áraszták túl a Fidesz, sőt visszafogták a választási esélyeit. a baloldali közvéleménykutató intézetek, hogy elég furcsa, hogy így beszélünk, egy közvéleménykutatónak nem kellene se kormánypárti, sem ellenzéki közvéleménykutatónak lennie. Ők viszont egyfolytában azt súlykolták, hogy 1%-ra van az ellenzék a Fidesztől, és egy nagy arányú részvétel esetén hát a Fidesz megverhető. Mindez nem valósult meg, és azt hiszem, hogy mindenki számára hatalmas meglepetés volt az eredmény. A baloldal számára nagyon kellemetlen meglepetés. Viszont teljes mértékben érthető, hogy egy olyan programra építeni egy országos választást, hogy veszem Orbán Viktor, ez nem éppen a legjobb módszer. Nem a legjobb módszer a választókat gombáknak nevezni, olyanoknak, akik képtelenek gondolkodni, akiket trágyával etetnek, hanem itt egy nagyon komoly, és Szanyi Tibor mondta ma reggel, tökéletesen igaza volt, hogy egy baloldali ellenzéknek szociális programja kell legyen, ez határozottan meg kell jelenjen az ajánlatában, erről pedig szó sem volt. Ha arról beszélünk, hogy mit kínáltak a határon túli magyaroknak, akkor megvetést kínáltak, eljátszottak egy nagyon furcsa színjátékot, egy tragikomikus geget, ami nem vált be, és minket mindvégig románul beszélő, vagy magyarul beszélő románoknak, ukránoknak neveztek, gyakorlatilag semmit sem ajánlottak a külhoni magyaroknak sem. Igyekeztek a gyűlöletre építeni a kampányukat, és azt gondolom, hogy az emberek ezt érzékelték. Az emberek valóban a háborús helyzetre való tekintettel a biztonságra vágytak, és egyáltalán nem volt biztos, hogy a Fidesz hasznot tud húzni abból, hogy az ország határain dúl a háború. Nagyon ügyetlenül használta ki ezt a helyzetet a baloldali ellenzék, és nagyon-nagyon jól használta ki a Fidesz. Meg tudta fordítani azt a trendet, amely hát a Fidesz károsztatta volna egy ekkora arányú vereségre.
Igen, azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, most persze egy kicsit durván fogalmazza, hogy egy lebutított kampány után vagyunk, hiszen a kormánypárt részéről azt hallottuk elején, hogy soha többé Gyurcsány, ugye, ahogy Levente is mondta, hogy nem akarunk háborút, az ellenzék pedig, Attila, te is mondtad, folyton azt ismételgette, hogy ezek csak lopnak, korruptak, stb. Én egy idő után, megmondom őszintén, már nagyon untam ezeket a lemezeket. Attila, te ezt hogyan láttad? Már utaltál ezekre?
Hát én is nagyon primitív kampánynak tartom ezt a kampányt, ami lezajlott. Elsősorban az ellenzéknek a hibájából zajlott le ilyen primitív kampány, mert ez a kampány ez úgy folyt le, hogy a Fidesz tulajdonképpen csak reagált az ellenzéknek a támadásaira, nem kezdeményezett, és minden esetben a feldobott labdákat lecsapta. Tehát az ellenzék kommunikáció volt borzasztóan botor, és olyan kérdésekbe bocsájtkoztak, amelyekhez nem igazán értettek. Márki-Zay Péter folyamatosan olyan helyzetbe került, hogy magyarázkodnia kellett, ez pedig a Fidesz párti média nagyon jól ki tudta használni, és bizonyítani tudta, hogy Márki-Zay szava hihetetlen, így alkalmatlan a miniszterelnöki tisztségre. Én úgy gondolom, hogy az ellenzéken belül sem volt egység. Kitalálták valakik azt, hogy egy jobboldali nézeteket valló személyiség lehet a baloldalnak a kapitánya, ahogyan Gyurcsány Ferenc mondta, de nem igazán volt együttműködés a hat párt között. Nagyon agilisan kimaradt a kampány utolsó napjaiból, mert ő így győzhetett akkor is, hogyha a hatpárti koalíció veszít, elmondhatja, hogy, és el is mondta már, hogy Márki-Zay Péter nem volt alkalmas kapitánynak, valaki más kellett volna, valószínű, hogy magára vagy Dobrev Klárára gondolt, de egyáltalán ő most nyerhet ebből a helyzetből. Természetesen az ellenzék veszít. Az ellenzék akkor tud megerősödni, akkor tud valóban ellenzékként viselkedni, hogyha megpróbálja elszakítani magát a gyurcsányi múltból. Ezért azonban szembe kellene szállni a Gyurcsány Ferenccel, ami nem valószínű, hogy meg fog történni, lévén, hogy a legerősebb ellenzéki frakció az éppen a demokratikus konvenció.
A határon túli magyarok, és konkrétan Marosvásárhely sajnos ismét téma volt ebben a kampányban. A Jetkösség határában talált elégetett levélszavazatok híre. Hogyan hatott az anyaországi választókra és a kampányra, Levente? Hogy érzékeltétek ezt Budapesten?
Az az igazság, hogy ez a túlpiság ez nagyon gyorsan kiderült, és nagyon gyorsan sikerült ezt a magas labdát is lecsapni, leütni, és egyszerűen nem kapott levegőt az ellenzéki oldal, se a média, se a politikusok, holott ők erre láthatóan nagyon-nagyon tudatosan fölépítettek egy jónak gondolt média kampányt, és úgy gondolták, hogy ezzel majd sikerül teljes mértékben hitelteleníteni a kormány oldalt, hogy lám-lám a nemzet egysége az csak csalással valósítható meg. És az az igazság, hogy annyira balul sikerült a baloldalnak ez a húzása, hogy egyszerűen némaságra kényszerítette ez ügyben, és sok minden másban is a baloldalt, és nekem az az érzésem van, hogy a választásoknak most az értékelésének az ideje van nyilván, viszont nagyon gyorsan az fog következni, hogy hogyan tovább, és itt a legfontosabb üzenet az, hogy aki gratulálni nem tud, csak tovább gyűlölködni, az sem győzni, sem veszíteni nem képes. Márpedig amit Márki-Zay Péter az utolsó métereken is produkált, hogy megpróbálta az utolsó lélegzetvételével is a határon túli magyarokat bűnbakként feltüntetni, hogy nehogy az ő szavazatukkal győzön a kormánypárt, ezt mondta, sikerült neki mondani az utolsó pillanatban is, az egyszerűen lenullázta az ő oldalukat, és nem volt véletlen, hogy gyakorlatilag nem állt ki a szövetségesei közül senki az utolsó megszólalásakor a színpadra. Gyurcsány Ferenc pedig a vesztes, bukott fő játékos a másik oldalon össze-vissza hadovált a beszédében, az értékelő beszédében. Nekem az jutott eszembe, amit Orbán Viktor mondott Tordai Bencének a rejtett mobilkamerás fölvételébe a parlamenti kapcsolóban ülve nem olyan régen a választási kampány idején, hogy miért nincs miniszterelnöki vita, a televíziós vita, hát azért, mondta ő Orbán Viktor, mert hogy a főnök nem áll ki, azaz Gyurcsány Ferenc a háttérből manipulál, már pedig ő miniszterelnökként csak is a másik oldal vezetőjével hajlandó kiállni vitára. Ez egy nagyon helyes és jó döntés volt. Az egész kampány gyakorlatilag arra épült, sokakat zavart egyébként már a szajkózás, ahogyan fogalmaztak ellenzéki oldalon, arról, hogy hát Gyurcsány Ferenc embere mindenki a bal oldalon, de ez az igazság. Valóban mindenki a bal oldalon Gyurcsány Ferenc embere. És Gyurcsány Ferenc volt az, aki a végén most kiállt, és igen, elmondta, hogy hát akkor vesztettünk, hát ki vesztett? Ő vesztett. Ő maga.
Igen, a hazaiakra, már innen nézve a hazai választópolgárokra mindenképpen azt hiszem, hogy a Marosvásárhelyi esetnek mozgósító hatása lehetett. A telefonvonalban Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezetője Tóth László. Tiszteltel köszöntöm, főkonzul úr, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Vannak adataik arra vonatkozóan, hogy mekkora volt a részvétel a székelyföldi magyarok részéről, mert hogy azt tegnap láttuk, hogy hosszú sorok voltak a főkonzulátus előtt Csíkszeredában tegnap.
Hát arra van adatunk, hogy a tegnapi napon, tehát a személyes szavazáson hányan vettek részt, ez 86%-a jött el a 2156 főnek, aki ugye ide volt bejelentkezve a külképviseleti névjegyzékbe. Azt gondolom, hogy ez egy magas arány. A tegnapi nap folyamán ugye zajlott még párhuzamosan a levélszavazás is, és az is mondhatom azt, hogy folyamatos volt, tehát egész nap jöttek be az emberek, még hoztak be levélszavazatot, illetve jöttek, akik fölvették, és itt helyben le is szavaztak. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy magas volt a választói aktivitás a székelyföldön, magasabb jóval, mint 4 évvel ezelőtt.
Igen, az, hogy hány levélszavazatot juttattak el, az arra vonatkozó adatok most még nincsenek, ugye?
Arra vonatkozatok még nincsenek, igen, ugye ezeknek egy része még útban van Budapesten, a Nemzeti Választási Iroda, de ezeket csak ezután fogja te feldolgozni, tehát hogy a számukat illetően meg az eredményt illetően sem tudok most erről nyilatkozni, nem tudom megmondani.
Igen, köszönjük szépen, főkonzul úr, hogy a rendelkezésünkre állt, várjuk máskor is műsorainkba. Mi várható vajon a magyar belpolitikában? Azt hiszem, hogy a két miniszterelnök jelölt éjszakai beszéde sok mindent előrevetített, itt Levente utalt már arra, hogy és láthattuk ugye, hogy a vesztes miniszterelnök jelölt mögé nem igazán sorakoztak fel szövetségesei. Attila, hogyan látod, ez várható majd a belpolitikában továbbra is, hogy az összefogás az, hát, hogy is mondjam, lazul majd az elkövetkező 4 év folyamán, bár Márki-Zay Péter és, ha jól emlékszem, Gyurcsány Ferenc is azt mondta, hogy ez az összefogás megy tovább.
Ez az összefogás valószínű, hogy lazulni fog egy kicsit, megpróbálják majd megtárgyalni a kampánynak a történéseit és a választásnak az eredményeit, de a demokratikus konvenció köré csoportosult ellenzéki erők gyakorlatilag olyan gyengék ma Magyarországon, hogy ha ez az ellenzék nem tart össze, akkor nagyon sok párt a választási küszöb alá kerül, és ez kiderül majd a 2 év múlva esedékes Európa-parlamenti választásokon. Tehát tulajdonképpen egy ilyen rókafogta csuka szituációba került az MSZP, a Lehet más a politika, aki nagyobb veszélyben van, az a Jobbik, amely a tegnapi választásoknak az abszolút vesztese, hiszen a Mi Hazánk eredménye többek között annak is köszönhető, hogy a Jobbik korábbi szavazói átszavaztak a jobboldaliságot, a szélső jobboldaliságot nyíltan felvállaló politikai alakulathoz. A német önkormányzati képviselőnek a bejutásával a Jobbik képviselő csoportja tovább apadt, és megtörténhet, hogy nagyon sokan a Jobbikból megpróbálnak átigazolni majd a Mi Hazánkban, amely tulajdonképpen szinte akkora politikai erőt képvisel, mint a Jobbik. Nem lesz rózsás ez az együttműködés, de a magyarországi ellenzéknek ez az egyetlen útja arra, hogy ismét felépítse önmagát, hogy hiteles ellenzéke legyen a nagyon-nagyon megerősödött hatalomnak, ami a hatalomnak sem jó, hiszen ellenzék nélkül egy hatalom hát eléggé veszélyes helyzetbe kerül. Én azt szeretném, hogyha véget érne ez az egymásra mutogatás. Az ellenzék valóban konstruktívabb ellenzék lenne, és a hatalom is most már megértené, hogy valójában ő az igazi politikai erő Magyarországon. Nem kell állandóan adni, nem kell állandóan vágni, hanem elképzelhető egyfajta együttélés az ellenzék és a hatalom között, mert egy demokráciában rendkívül fontos, hogy mindkettő erős és felelős politikai alakulat legyen. Ez az utóbbi időben nem történt meg, és sajnos a tegnapi kommenteket hallgatva feltűnt, hogy utaltak arra, 2 év múlva következnek az Európa Parlamenti választások, és következik a helyhatósági választás, tehát a kampánynak nem kell leállnia, mondták. Én azt gondolom, hogy a kampánynak jó lenne megállt parancsolni, hogyha nem éreznék azt a politikusaink, hogy állandóan kampányban vannak. Néha meg kell hozni olyan intézkedéseket is, amelyek népszerűtlenek. Néha az ellenzéknek is meg kell szavaznia olyan javaslatot, ami számára elfogadható, és csak azért nem kell elutasítani, mert kampányban vagyunk. Egyelőre nagyon távol vagyunk egy ilyen politikai helyzettől Magyarországon, de reménykedjünk, hogy a Fidesznek ez a győzelme ilyen irányba fogja eltolni a politikai életet. És a másik, ami jó lenne, hogyha elfogadnák, az az, hogy lám az erdélyi, kárpátaljai, vajdasági szavazatokat, felvidéki szavazatokat még meg sem számlálták, és a Fidesznek 2/3 van. Tehát nem mi vagyunk azok, akik elhoztuk a Fidesznek a 2/3, hanem a magyarországi választók, és nem utolsó sorban a magyar ellen.
Itt van velünk telefonvonalban Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke is. Elnök úr, ön mit vár el a magyar kormánytól az elkövetkező 4 éves mandátum során? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát először is meg szeretném köszönni azoknak a csíki, Hargita megyei, és természetesen egész erdélybeli kettős állampolgárnak, akik látták a szavazatokat, és azt gondolom, hogy példáson kiálltak.
Van adatuk, hogy hányan vannak ők? Mondjuk Hargita megyében?
Hát én azt látom, hogy közelíti a leadott szavazatnak egy jelentős részét a Hargita megyei szavazat, tehát hogyha csak a csíki térségben 31-2000 az, ami leadott szavazat, és akkor persze egy csíknál nagyobb udvarhelyszék, illetve egy gyergyói terület, tehát nézzünk, akkor azt jelenti, hogy Hargita megye valószínű megint erején felül teljesített, és a 10-2-s állampolgárból valószínűleg, hogy legtöbben itt adták le, és azon belül egyértelműen az éllovas az csík. És én azt gondolom, hogy egy kicsit reagálva előttem szóló is általam, nagyon tisztelt Ambrus Attila újságíró véleményére is, hogy a munka hozza meg az eredményeket mindig, és ha egy politikus, ha egy politikai párt, egy politikai szervezet dolgozik, és az emberek azt úgy érzik, hogy annak a részesei, akkor valószínűleg, hogy van magasabb szavazási kedv, van magasabb részvétel, és én azt látom, hogy egy munkás nemzetben gondolkodó kormánya van ma a magyarságnak, és én azt várom, hogy ez kerüljön folytatásra. Egyértelmű látszott, és számunkra az egy nagyon fontos dolog, hogy ez a globalizációs, az individualizációt előtérbe helyező mainstream, brüsszeli mainstream nem fogja az erejét venni a magyarság ügyén, és nagyon veszélyes lett volna, hogyha másképp történik a tegnapi választás, mert én a közösségi nekem a közösségi oldalamon nagyon sok magyarországi követő is van, azt számoltam elég sok ezer, és nagyon durva bejelentkezések jöttek azok részéről, akik nem a mostani kormány, nem a Fidesz-KDNP-t támogatták, tehát leegyszerűsítve azt mondták rólunk, hogy magyarul beszélő románok vagyunk, és én azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontos volt, és nagyon fontos a további építkezés, a nemzetben való gondolkodás, illetve keresni a magyar-magyar kapcsolatoknak a lehetőségét. Úgyhogy én a kormánytól leszvárom, hogy ezt lehessen folytatni, illetve nézzük meg annak is a lehetőségét, hogy hogyan lehet gazdaságilag mélyíteni a kapcsolatokat, hogyan lehet az életszámos területén még több, még szorosabbá fűzni az együttműködést, és hogyan lehet azokat a kishitű magyarországi embereket meggyőzni, hogy amit mi csinálunk, amit ahogy élünk, ahogy ügyelünk a kultúrára, a nyelvre, az emlékhelyekre, határainkra, a különböző értékekre, a számukra is egy nagy lehetőség, és valahogy a nemzetpolitikai kérdést ki kéne vezetni minél hamarabb a budapesti politizálás mezeiről. Ez amit nagyon-nagyon... Én bízom benne, hogy ebből sokat tanul az ellenzék is, hogy ne velünk foglalkozzanak, hanem foglalkozzanak elsősorban magukkal. A mostani ellenzékről pedig az a véleményem, én közelről láttam, amikor esett szét az SZDSZ, vagy a Kisgazdapárt, tehát most szerintem a szétesés időszaka fog jönni a magyarországi ellenzéki oldalon, és majd valamilyen konstrukció valószínű lesz, de én egyetlen szétesést jósolom.
Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, mi pedig folytatjuk a beszélgetést. Sükös Levente, ahogy Ambrus Attila szavaira visszautaljunk, véget érhet az egymásra mutogatás a magyar belpolitikában? Hogyan látod, vagy folytatódik a kampány, hiszen két év múlva ismét választások, gyakorlatilag folyamatos választási kampányban vagyunk, ami nem biztos, hogy jót tesz az építkezés folyamatának tekintetében.
Hát az a kérdés szerintem, hogy most a vágyainktól beszélünk, elemzés gyanán, vagy pedig hát inkább a valóságról, és tartok tőle, hogy inkább a valóságról vagyunk kénytelenek beszélni, az pedig azt mutatja az eddigi előjelek alapján, hogy sajnos a kampánynak nem lesz vége a választással, nagyon nem lesz sajnos vége, és én abból is következtetek erre, amit Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezére, valós vezére mondott, vagy a sorok között olvasható volt abból, amit mond, hogy lényegében nem ismerte el a saját személyes felelősségét ezúttal sem, mint ahogy soha nem tette ezt meg. Most is azt mondta a beszédében, hogy vesztettünk, de ez nem a mi veszteségünk, nem a politikusoké. Szó szerint ezt mondta. Tehát ő nem hibás, nem tehet semmiről. Így alakult. Tehát azt mondta, hogy tovább kell küzdenünk, mert az az álom, amit mi sokan megálmodtunk, az most nehezebb helyzetbe került, és a megvalósulása késik, távolabbra tolódott. Ez nagyon rossz előjel, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem meglepő részéről, és ez előrevetíti azt is, hogy mi fog következni most. Nagyon gyorsan sajnos, tehát kettőn állna a vásár, és úgy tűnik, hogy az ellenzékre ezúttal sem nagyon számíthatunk. Egy dologban bízhatunk, hogy esetleg ez a bomlás az ellenzéki oldalon, ez elhozza azt a kényszerhelyzetet, hogy egyszerűen megszorítsák Gyurcsány Ferencet. Én ebben reménykedem, ez az én személyes reményem, mert más megoldás nincs. És az, hogy most mi fog következni, nagy tételet annak, amiről Orbán Viktor beszélt, hogy ez a Holdról és Brüsszelből is látszik ez az eredmény. Márpedig a következő egy-két évnek nagyon fontos eleme lesz az, hogy Brüsszel hogyan fog reagálni. Abban sajnos biztos vagyok, hogy az európai parlamenti ellenzéki képviselők, neveket nem mondanék, tudjuk, hogy kikről van szó, 3-4 olyan harcos képviselő, akik mindent megtettek azért, hogy befeketítsék eddig is a kampány során a magyar kormány, ezt folytatni fogják. Az a kérdés, hogy Brüsszel belátja-e, hogy ez tévedés továbbra is a megszorítás és a kettős mérce politikáját folytatni Magyarországgal szemben. Halvány jelei vannak, hogy talán föléptetnek Brüsszelben, amit most az uniós támogatások ügyében utolsó pillanatban tettek, persze arra hivatkozva, hogy hát méltányos a magyar menekült politika az ukrán menekültekkel szemben, és hogy hát muszáj ezt értékelni. Remélem, most sokkal többről lesz szó. Tehát itt az uniós támogatásoknak a visszafogása, ha leáll, és elindulnak a jogosan megítélt újraépítési, a vírus helyzet miatt is megítélt támogatások, akkor van arra esély, hogy valami normalitás kezdjen kialakulni Magyarországon. Addig sajnos hát ez lesz az egymásra mutogatás az ellenzéki oldalon és a köpködés. Én ettől tartok, én nem vagyok túlságosan optimista.
Ekkora meghatalmazás mellett mire számít a magyar kormány részéről az elkövetkező 4 évben? Kérdezem Maros megye tanácsának elnökét, Péter Ferencet, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok, elnök úr!
Jó napot kívánok önöknek, de jó napot kívánok elsősorban a kedves rádióhallgatóknak. Én úgy gondolom, hogy ma a legfontosabb az összefogás, a legfontosabb az volt, hogy az egész magyar nemzet az egész Kárpát-medencébe összefogott. Ezt érezhettük Maros megyében is. Maros megyében is a levélszavazatok aránya és az embereknek a hozzáállása az bizonyította, hogy mindenki érezte ennek a választásnak a tétjét. És én legalábbis úgy látom, hogy úgy, ahogy eddig önkormányzati vezetőként láttuk a legjobban, hogy de ugyanúgy egyházi vezetők is láthatták, hogy mennyire más, mikor Budapestnek is nekivethettük a vállunkat az elmúlt 12 évben, és mit jelentett az a rengeteg támogatás a magyar kormány részéről, amit különböző intézmények, itt lehet most beszélni óvodákról, iskolákról, templomokról, de sportlétesítményekről, de ugyanakkor nagyon sok olyan tevékenységről, amely az otthonmaradást segítették. Én úgy gondolom, hogy továbbra is ennek a nemzetnek az összefogása fontos, ahogy a miniszterelnök úr az esti beszédében mondta, hogy továbbra is lehet számítani rájuk. Én úgy gondolom szintén, hogy a magyar nemzetnek egységesnek kell lenni továbbra is, mert csak így tudunk nagyon jó eredményeket elérni. Itt nincsenek most, nem arról van szó, hogy most konkrét elképzelésekről beszéltünk. Én szerintem az egységről van szó, itt arról van szó, hogy tovább is közösen építsük Kárpát-medencébe a magyar közösséget, és a legfontosabb az, amit az elmúlt időszakban is megtettek gazdaságfejlesztési programokkal, hogy az otthonmaradást, a fiataloknak lehetőséget biztosítsunk, hogy minél többen otthon maradjanak, minél többen családot alapítsanak otthon, vállalják a családalapítást, gyerekeket neveljenek, és ennek tegyünk meg mindent ennek érdekében, hogy a lehetőségeket biztosítsuk.
Erre vonatkozóan milyen jelzést adtak tegnap, illetve az elmúlt hetekben a Maros megyei magyarok? Van adatuk arról, hogy hány levélszavazat ment ki a Nemzeti Választási Irodához?
Igen, tehát pontos adatunk arról van, amit az RMDS megyei szervezete gyűjtött be. Ez egy 24.600-as szám. Ezen felül még azok a társult szervezetek is gyűjtöttek, demokráciai központ volt, ahol több helyen egyházak felvitték egyenesen, vagy Kolozsvárra, vagy Csíkszeredába a levélszavazatokat. Tehát Marosvásárhelyen, amit hivatalosan pontosan tudunk, az a 24.600-as szám, de fölött értesüléseink szerint még egy olyan 13.000 szavazat jutott el különböző társult szervezetek által a konzulátusokra.
Péter Ferenc Maros megye tanácsának elnöke, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Mindössze 2 percünk van a műsorból, Attilától és Leventétől is kérdezem, ekkora népmeghatalmazás mellett vajon hogyan alakul majd a jövőben, az elkövetkező 4 évben a Fidesz és Magyarország viszonya az Európai Unióval, akár Ukrajnával, vagy egyáltalán a nagyvilággal? Levente, te legyél az első.
Nagyon-nagyon fontos az, amit kiemeltek a nyugati média visszhangok is, hogy Orbán Viktor a beszédében külön is megemlítette Zelenszkij ukrán elnököt, mint ellenfelet. Hát ezen nagyon nem kellett sokat okoskodni, az az igazság, hogy tényleg ellenfél, és nem nagyon tudta megkerülni ezt a kérdést, nem lehetett megkerülni ezt a kérdést Orbán Viktornak. Az tény, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a kétharmaddal tudjon élni, és nem visszaélni a Fidesz. Én ebben bízom, hogy ezt meg fogja tenni, és akkor a külföldi megítélése is javulni fog. Magyarországnak, és abban nagyon bízom, hogy minél előbb véget ér az ukrajnai háború. Ez nagyon-nagyon fontos Magyarország számára, minden szempontból gondolom nem kell részletezni. És hát ez mindenképp szerintem a Fidesz és Magyarország külpolitikáját is erősíteni fogja. Egyszerűen kényszerhelyzetbe manőverezte az ukrán háború Magyarországot, amit a választási sikerben nagyon sokat számított, de most már vége van, és most már mindenki szerintem azért fog dolgozni, akár nemzetközi téren is, akár a magyar külpolitikai törekvések is még jobban erősödnek ez irányban, hogy az ukrajnai háborút ússzuk meg, és legyen vége.
Ambrus Attila, egy percünk van.
Nagyon fontos volt, amit Orbán Viktor elmondott, és fontos és reménykeltő, azt, hogy a Fidesz tegnapi győzelme az nem a múlt, hanem Európa politikai jövőjének a része. Én nagyon bízom benne.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Sükös Levente újságíró Budapestről, Ambrus Attila újságíró, a Brassói Lapok főszerkesztője, Tóth László Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Hargita megye tanácsának elnöke Borboly Csaba és Maros megye tanácsának elnöke Péter Ferenc voltak a mai beszélgető partnereim. Én mindannyiuknak köszönöm szépen, hogy itt voltak, köszönöm szépen nektek is, Attila, Levente, köszönöm, hogy rendelkezésre álltatok.